2026. június 30-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén Csíkmadarason a 19. madarasok találkozójára került sor. A Csíkmadarasi Népi Zenekar fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték, és felavatták az új kultúrotthont is. Péter Dávid polgármestert kérdezzük.
Ezt Csík térségnek épült, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni tölteni tartalommal.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A Havattői Kópia Kollektíva Egyesület Gyulak után mutatta be legújabb szabadtéri fotókiállítását és dokumentumfilmjét. Erről mesélnek az alkotók.
Nagyon-nagyon sok interjút készítettünk, szakértőkkel beszéltünk, ilyen emlékezet jellegű beszélgetést a helyi közösségekkel.
Sokat változott az utóbbi években Sepsi Magyaros, Kovács Ágnes háziasszonnyal beszélgetünk.
Nagyon sokan eltávoztak, egy páron vagyunk, ilyen idősebbek, akik még vagyunk, békötöztek, minden más.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
hétvégén ünnepelt Csíkmadar Alas, mikrofonunk előtt Péter Dávid polgármester. Nagyon régóta várnak a kultúrátadóra?
Hú, ez egy hosszú történet, ezt nem lehet egy pár mondatban elmondani, de röviden már a 2007-es években megjelent a csíkmadarasi helyi újságban, hogy Madarason kultúrház fog épülni. Ahhoz képest, hogy 2017-ig kellett várni arra, hogy elkészüljön egy előtanulmány, ami egy pár évig porosodott a minisztérium polcain, majd 2019-ben egy szemfényvesztés alatt kinevezett polgármester lettem, és úgy igazából 2020-tól nagyon felgyorsultak a történetek, és nagyon hamar támogatást tudtunk kapni ennek a kultúrháznak az építésére.
Sok pénzben áll?
Nem tudom, a kultúrát pénzben lehet-e számolni, de sok pénzben áll. Több mint 2,5 millió euró. Jelenleg egy átadó ünnepségen vagyunk. És hiszem, hogy nem véletlen, hogy egy átadó ünnepség pénteken van, és az avató az pedig vasárnap. Az átadó ünnepségen lehetőségünk van megköszönni azoknak az embereknek, akik ezért valóban tettek. Itt gondolok Erdély Magyarság kisebbség képviseletére, az RMDS-re, bukaresti képviseletre, hiszen valljuk be, kész tény, hogy egy ilyen beruházás Csíkmadarason és az országban, magyar lakta területeken nem tud összejönni véletlenül. 2020-ban kormányon volt az RMDS, Cseke Attila volt a fejlesztési miniszter, Táncos Barna volt a környezetvédelmi miniszter. Akkor kezdtem tapogatózni, kérdeztem is Barni barátomtól egy kérdést, hogy valahol kellene máshol is kopogtassak talán, és rögtön jött az SMS-be válasz, hogy ájszé, valahogy csak meg tudjuk oldani, beszélek Hunorral. Heti rendszerességgel kaptunk kiegészítés kéréseket, és a szakbizottság gyakran megizzasztott, és a benti fiúk, ahogy én hívtam a benti munkaközösséget, amikor mentem bizottsági ülésekre, akkor megveregették a vállamot, és mondogatták, hogy Dávid, nyugodj meg, mert ma sem fog átmenni. Ezzel nyugtattak, és 2021-ben majd jött az a utolsó projektként feltett kérdés, amit az államtitkár úr úgy tette fel, hogy csinálj ezt a pentru, és véletlen módon mindenkinek a keze magasba emelkedett. Ezt mikor mondom, most is libabőrös vagyok, hisz akkor jöttem rá, hogy tényleg egy politikai szervezetnek mekkora ereje és mekkora jelentősége van egy ilyen kisebbségben, mint nálunk a magyarság.
Van akinek ilyen létesítményt létrehozni? Van szaporulat, lesz jövő Csíkmadarason, hogy ekkora nagy létesítményt hoztak itt létre? Mert ez nem csak egy kultúrotthon, hanem egy egész központ, több minden helyet kap benne.
A madarasi emberek még közben meg is dorgálnak azért, mert gyakran úgy említem ezt a létesítményt, mint a felcsíki csík térséget kell ezt kiszolgálja. Ha megnézzük a térségnek a stratégiai fejlesztését, Domokoson, Nuszoda, Madarason kultúrház, és így ahogy megyünk lefele, tehát ez valahogy el van képzelve, és hogyha egymásnak nem segítünk a működtetésébe, akkor ezeket nem fogjuk tudni sem fenntartani, sem belakni. Tehát igen, ez csík térségnek épült, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni tölteni tartalommal.
Véletlen, hogy most ünneplik a csíkmadarasi népi zenekart is?
Nem véletlen, hisz 20 éves a csíkmadarasi népi vonós zenekar, de az se véletlen, hogy az idén ad helyet a madarasok találkozója, a Kárpát-medencei madaras nevet viselő települések találkozója. Próbáljuk minél színesebbé tenni, de talán a fénypont az az, hogy a madarasi vonós zenekart és a szintén madarasi érdekeltségű tarlós táncegyüttest megtisztel Pál István szalonna és bandája a jelenlétével. Ő egy Kossuth díjas, nagyon elismert művész, és nagy megtiszteltetés úgy, mint a madarasi kultúrház avatójára eljön, úgy, mint hogy egy helyi madarasi vonós zenekarnak eljön és játszik a közönségnek. Biztosak vagyunk benne, hogy a kultúrház nem tudja befogadni a nézőket, több ezer nézőre számítok, ezért a központi parkba egy hatalmas ledfalat szereltünk fel, ahol majd fogják tudni követni a nézők.
Nagyon sok ilyen kultúrember van Madarason, aki szépen énekel, meg tesz a kultúráért. Majd otthonuk lesz ez a létesítmény?
Ez mindenki otthona lesz, hiszen úgy képzeltük el, úgy terveztük el, hogy több funkciós legyen. Ezért nincsen színpad emelmény, sík a színpad, a lelátó az összecsukható, és egy nagyon nagy teret lehet varázsolni. Ez mellett van könyvtár, hol kisebb előadásokat, megbeszéléseket lehet tartani, gyönyörű galéria két emeleten, ahol akár szoborkiállítás, festménykiállítás, fotókiállítást. A művészekre van bízva, most az lesz nekünk a kihívás, hogy megkapjuk azokat a személyeket, akik ezeket tudják működtetni. Ez a polgármester dolga nem az, hogy egy kultúrházat működtessen, hanem annak megteremtse minden feltételt ahhoz, hogy az tisztességesen és természetesen az anyagiikat is mellétével tudjon működni.
Elhangzott interjúnk Péter Dáviddal, Csíkmadaras polgármesterével készült. Előtte a csíkmadarasi népi zenekar muzsikált. Művészi eszközökkel mutatta be Gyulak után a só és víz kapcsolatát a Havattői Kópja Kollektíva Egyesület. Sepsi Magyaros a Nyugalom-szigete sokan érzik otthonuknak. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Karancsi Ajda énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Mielőtt a húst párolni kezdenénk, pirítsuk meg hirtelen mindkét oldalát. Az így kicsapódó fehérje meggátolja, hogy a húslé kifoljon a párolás során. Piskótát mindig csak gőzmentes sütőben süssünk, így lesz szép magas. Ha a sütő ajtaját egy hurkapálcára csukjuk rá, akkor a keletkező gőz folyamatosan távozhat. Kenyeret és keltésztát viszont csak gőzös sütőben tudunk szépen sütni. A rántott hús sütésére szánt zsiradékban a hússzeletek sütése előtt megmosott, majd szárazra törölt vörös és fokhagymát ketté vágva, ha megsütünk, majd kiveszünk, finomabb ízű lesz a hús. A sütésre szánt nyersanyagot mindig töröljük szárazra, és csak közvetlenül a panírozás előtt sózzuk meg. Így nem ereszt levet, a panírozás sütéskor nem válik le. A bepanírozott darabokat ne rakjuk egymásra, és ne hagyjuk sokáig állni, mert a bundázás elázik, nem lesz ropogós a szelet.
Ragyognak a csillagok. Kelj fel, babám, mert búcsúzni akarok. Fel is kelek, mert nem tudok elaludni. Hely, fáj a szívem, miért tudtalak szeretni? Fáj a szívem, gyógyítanám nem lehet. Meggyógyítja jó Isten a szeret. Meggyógyítja kaporsom szildeszkája. Hely, mikor a főn zuhogva hull rejája. Kilenc sikót hajtottam a vásárra, tizediket az alispán számára. Kilenc sikónak az ára a zsebembe, hely, még az éjjel jót mulatok belőle. Kilenc
cikónak az ára a zsebembe, hely még az éjjel, jót mulatok belőle.
Kerekes Emőke vagyok, a Kópia Kollektíva elnöke, fotográfus, alkotó.
Egy újabb projekthez érkeztetek, a hétvégén Gyulak után volt egy kiállításotok.
Igen, ez egy újabb állomása a szokásos rendhagyó kiállítás szervezéseinknek. Gyakorlatilag a Bitter Salt Flow projektnéven futó anyagunk, amit az elmúlt egy évben 2025 májusától 2026 júniusáig készítettünk a Parajdi Sóbánya katasztrófa kapcsán. Mi is érintettek voltunk, havatőjek, hogy fél évig nem volt vízünk, és mint helyi alkotók felelősséget éreztünk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy mennyire törékeny az a rendszer, amiben élünk, és a kiállítás ezt az anyagot mutatta be a Gyulakúti Tűzoltóház külső felületein, hatalmas textilképeken lettek kinyomva a fotók, illetve készítettünk ez alatt az egy év alatt egy dokumentumfilmet is, azt is bemutattuk. Rengeteg helyen jártunk, 17 településen Parajtól Kendig. Nagyon-nagyon sok interjút készítettünk, szakértőkkel beszéltünk, ilyen emlékezett jellegű beszélgetést a helyi közösségekkel, úgyhogy ezek mind-mind a dokumentumfilmben megjelentek, és ezekre az interjúkra és a személyes benyomásainkra készítettük el a fotókat, tehát voltak absztrakt fotográfiák, és voltak például riportosabb képek, mint például a parajdi lóvásár, amik ilyen hagyományokhoz tartoznak, vagy például a parajdi farsangi találkozó most volt februárban, tehát az elmúlt egy év alatt heti rendszerességgel jártuk a tájat és ezeket a településeket, hogy minél mélyebben tudjuk ezt az egész témát feldolgozni.
Én, ha jól tudom, ötön dolgoztatok ezen a kiállításon. Soroljuk fel, hogy ki mivel foglalkozott.
Öt alkotóról van szó ebben a projektben. Balla Zoltán, operatőr, Torkos Márk, multidisziplinális művész, Lőrinci Inez, grafikus fotográfus, egyetemi oktató, Moldovai Katalin, filmrendező, egyetemi oktató, és jó magam, Kerekes Emőke.
Ezt egyszerre tudtátok mind az ötön végezni, vagy mindenki valamelyik szeletét csinálta meg ennek az összeállításnak?
Inkább itt szeletekről volt szó, hiszen ketten Zoltánnal vagyunk havattői lakosok, tehát itt élünk, és itt alkotunk, úgyhogy mi voltunk azok, akik heti rendszerességgel tudtunk ezekben a dolgokban részt venni, és a többiekkel pedig ilyen projektszerűen találkoztunk egy-két hónap alatt, 5-6 napra, és akkor együtt reggeltől estig dolgoztunk, és emellett mindenki otthon kutatott és a saját gondolataira alkotott. Nagyon sokszínű és sokrétű emiatt az anyag, és ez is volt a cél, hogy mindenki megtalálja benne a saját gondolati rendszerét és véleményét is, hogy a víz mennyire fontos, mert ebben az egészben gyakorlatilag a víz a főszereplő. A Parajdi Sóbánya katasztrófai csak az indikátor.
Nehéz dolgotok volt az emberek megszolgáltatásakor? Mennyire nyílnak meg egy ilyen projekthez?
Ez a legnehezebb része mindig, mert nagyon nehezen értették meg, hogyha fényképezőgép vagy kamera van a kezünkben, hogy mi nem sajtó vagyunk. És a sajtóról sajnos nagyon sokszor már rossz véleményük van, főleg a parajdi közösségnek, mert rengetegen elárasztották őket heteken keresztül, kérdezték, nem úgy írták meg a cikkeket, és ők ott élnek, ők ott maradnak, és nem mindegy, hogy milyen kontextusból emelik ki azt az egy-két mondatot, amit ők mondtak. Mi nagyon odafigyeltünk erre, hogy mi tudjuk azt, hogy a közösségeknél nagyobb erő az, mint hogy elmondják őszintén és bátran azt, amit gondolnak. Plusz a múlt reflexiói nagyon működtek, amit a kommunizmusból hozunk, és ez még a fiatal generációkra is átragadt, hogy ne mondjuk el azt, amit igazán gondolunk és láttunk, mert ebből valami bajunk származhat. Szóval a legtöbb idő azzal ment el, hogy a bizalmat elnyerjük, de azzal, hogy folyamatosan visszajártunk az összes közösségnek a templomába, vasárnap a lelkészek segítettek, bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy ha látnak ilyen furcsa embereket kamerákkal a falvakba vagy a tájba, akkor tudják, miről van szó. De kétségtelen ez volt a legnehezebb része az egész projektnek, és főleg ugye Parajd környékén, a többi a településnél nem annyira, hiszen ők úgymond közvetetten érintettek, ott a személyes élményekről beszéltünk a kükülővel kapcsolatban, a vízzel kapcsolatban. És akkor ez is változott, hogy volt olyan település, amelyet nem érintett, mert nem abba a vezetékbe tartozott a vezetékes víz, például Erdőszentgyörgyön, mint mi havatőiek, vagy gyulakútiak, vagy kelementelkiek, vagy egészen le Dicsőig. Viszont mindenkinél nagyon közös volt az, hogy a kükülő, illetve a kükülőt tápláló mellékfolyók, mert azokat is összejártuk, a Cséjét, a Küsmöt patakot, hogy mindenkinek alapélménye volt a vakációs nyári fürdőzések, a szőnyegmosások, a libák, a közösség, a szerelmek, a mezei munka, ezek gyönyörű szép történetek voltak, és a halászat. Törekedtünk arra, ha már ennyire összejárjuk ezeket a részeket, hogy akkor ne csak az aktualitásokról beszéljünk, hanem a múltbeli dolgokról is, azért, hogy a jövőben tudjuk ezeket a tudásokat összerakni, át tudjuk adni a jövő generációjának ezt az egész kükülővölgyét, folyót, ivóvizet, bányát, minden kincsünket, ami itt van, hogy ezért mi igenis tettünk, felelősséget vállalunk, és hogy nekik megőrizzük ezt. Nem hagyjuk, hogy csak a felsőbb erők, politikai, gazdasági erők uralkodjanak el a kincseinken.
Balla Zoltán vagyok, Kópia Kollektíva Egyesület alelnöke, operatőr vagyok.
Mennyire nehéz egy ilyen témát operatőrként lefilmezni? Meg kellett beszélni dolgokat, vagy a helyszínen, ahogy adta, úgy készültek ezek a felvételek?
Hát inkább a második, hogy a helyszín adta. Az van gyakorlatilag, hogy operatőrként becsöppensz egy helyzetbe, és kb. 3-5 percet van arra, főleg ha emberekkel dolgozó, embereket filmeze, hogy minél gyorsabban kialakítsd azt a fajta bizalmat, hogy ők megnyíljanak kamera előtt, és merjenek úgy beszélni, úgy viselkedni kamera előtt, hogy az természetes legyen, hogy ne egy ilyen erőltetett, ne egy megjátszott valami legyen, hanem a lehető legközelebb álljon az ő természetességéhez. Szerencsére a legtöbb esetben ez sikerült, mert az ember a bizalmát, a legjobb szándékát adja arra, hogy ő, mint ember és alkotó, őszintén, tisztán, igazán viszonyuljon ehhez a helyzethez. És hogyha ezt érzi az alany, akkor ő meg fog nyílni, tehát elnyeri a te bizalmad, ami akkor egy kezdeti fázis, aztán később, amikor visszatérsz, akkor már egyből bizalommal fogadnak. Ez egy nagyon óvatos, nagyon törékeny dolog, tehát erre nagyon vigyázni kell, milyen helyzetet alakítsz ki, milyen kérdéseket teszel fel, hogyan filmezed őket, milyen következményei lesznek, szóval nagyon sok minden van, nagyon hímes tojás a dolog.
A művész emberek könnyebben megtalálják a hangot az egyszerű emberrel, mondjuk ebben a kényes témában, mint egy riporter, mert a riportereknek azt sem mondták el, amit amúgy már a sajtóból tudtunk, attól való félelmükben, hogy másra használják fel az ők nyilatkozataikat. Amúgy mennyi munkaóra van egy-egy ilyen dokumentumfilm mögött? Mert bizonyára sokkal több mindent lefilmeztetek, mint ami belkerül egy filmbe.
Hú, hát ez egy óriási munka. Ezt igazából embere válogatja. Most, hogyha szabad ilyet mondani, én sajtóba is szoktam dolgozni, mert a mindennapit abból keresem. Én tökéletesen látom, milyen az, amikor alkalmazott a helyzet. Tehát megvannak a konkrét kérdések, megvan az az időintervallum, hogy ott meg kell csinálni az anyagot. Teljesen rendben van, teljesen oké. Amikor alkotóként mész oda, az egy teljesen más hozzáállás, azt gondolom. Tehát az egy sokkal szabadabb, sokkal bensőségesebb, sokkal nyitottabb dolog, mert igazából nem érzed azt, hogy most meg kéne felelni bármilyen kritériumoknak. Tehát, hogy ott lehet szabadon beszélni, és én végig erre törekedtem a forgatások alatt, hogy egy olyan emberi hangot találjak meg az alanyaimmal, hogy emberként beszélgessünk, és én vállaltam a kamera mögül a saját hangomat, tehát, hogy nem fogom kivágni a kérdéseimet, hogy emberként, alkotóként közelítem meg ezt a helyzetet, és emiatt azt érzem, hogy egy ilyen anyag sokkal, de sokkal bensőségesebb tud lenni, mint egy sajtós anyag. Mind a kettő megállja a helyét, mind a kettő rendben van, de ez engem sokkal jobban lázba hoz, hogyha lehet ezt így mondani. A munkaórákra arra nagyon nehéz válaszolni. Tehát a bányakatasztrófa megtörténte óta, mi folyamatosan forgatunk, most nem számoltam a napokat, de rengeteg napot forgattunk, több 10-100 órányi anyag van szerintem leforgatva. Nyilván a vágásnál nagyon sok anyag nem tud belekerülni, mert óriási anyag van. Itt az ember sajnos, jó értelemben mondom sajnos, itt szelek reflektálni kell. Itt, amikor elindítod a filmnek a vezérfonalát, akkor adja magát, hogy mi az, ami bekerül a filmbe, és mi az, ami nem. Most elkészült ez a film, egy 50 perc, de itt még annyi anyag van, hogy ennek folytatása lesz, és menet közben ez még egy kicsit alakulni fog, hogy minden olyan, ami izgalmas, és ez a témához kapcsolódik, azokat mind szeretném betenni ebbe a filmbe, hogy minél gazdagabban, minél átláthatóbban, és minél emberibb módon meg tudjuk mutatni ezt a történetet.
Ezt a forgatókönyvet előre le lehet beszélni, vagy volt egy elképzelésetek, és aztán lett belőle valami?
Hát úgy konkrét leírt forgatókönyv olyan nem volt, viszont sokat beszélgettünk, sokat konzultáltunk egymás között. Itt bevonnám Moldvai Katalin filmrendezőt, ő is munkatársunk ebbe a projektbe. Sokat beszélgettünk arról, hogy hogy nézzen ki ez a film, hogyan közelítsük meg, milyen formája legyen, mik azok az irányelvek, amiket követünk. Például ennél a dokumentumfilmnél nem a klasszikus történetmeséli narratívát használjuk, tehát hogy ilyen eleje, közepe, vége. Nyilván vannak benne klasszikus vizuális megoldások, de arra törekedtünk, hogy ez a film egy ilyen mozaikszerű szerkezetbe építkezzen, Parajtól egészen Balavásár, Kisken, tehát a Küküllő mentét is felölelve. Sok emberre dolgoztunk, bányászok, gazdák, termelők, juhászok, helyiek, különböző réteget megszólaltunk, és ezeket a kis mozaik-szerű helyzeteket, életképeket próbáltam meg egy fonalra feltűzdelni, tehát a parajdi katasztrófa apropóján a só és a víz volt az a két építő elem, ami ezt a filmet így végigviszi. Erre ráaggatva ezeket a kis mozaik darabokat, így összességében kirajzolja az egész filmnek az atmoszféráját, és egy ilyen átfogó képet ad a parajdi katasztrófáról és a Kisküküllő mentéről.
Torkos Márk vagyok, vizuális művész, vizuális alkotó, sajtófotós. Kicsit nehéz belőni, hogy én mivel is foglalkozom.
Hogy tudtad ezt a kényes témát művészileg megfogni?
Az fontos leszögezni, hogy az öttagú csapatból én talán egy kicsit kakukktojásnak számítok abból a szempontból, hogy én szilárdsági vagyok, de Nagyváradon élek már 11 éve. Lassan 5 éve vagyok a Kópia Kollektív Egyesület tagja. Mint az egyesület tagja csöppentem bele ebbe a projektbe. Gyerekkoromtól kezdve a Parajd, illetve a Sóbányány meghatározó helyszín volt. Nagyon-nagyon sok évig jártunk oda. Így multidisziplináris alkotóként én igyekeztem egy olyan szemlélettel, vagy egy olyan fajta megközelítéssel ezt a projektet felkarolni, ami az én eszközeim maximális kihasználásával történt. Rengeteg drónanyagot forgattam, és fenti képeket készítettem a tájról, és kicsit olyan szempontból közelítettem meg a tájat, mint egyfajta ilyen absztrakt képet. Tehát a táj alkotó elemei, akár a víz, a befagyott tó, a havastáj, a patak, bármi, ahol maga a forma az úgymond feloldódott, és hogy inkább egy ilyen absztraktabb kép jött létre, viszont mindenképp nagyon specifikus, akár a befagyott jég, akár a folyó, akár a havas erdő, és mi egymás. Azon kívül pedig a mesterséges intelligenciával is dolgozok. Tudom, hogy ez egy kicsit az alkotói szcénában egy ilyen kérdéses dolog, és azért elég kényes történet az AI ügye, viszont én azt gondolom, hogy ez is mint egy eszköz, tehát hogy az alkotó dönti el azt, hogy milyen célra használja, és hogy hogyan nyúl ehhez az eszközhöz. Lehet persze gicset is készíteni vele, de lehet teljesen színvonalas dolgot. Én utóbbira törekedtem, azzal a gondolatkísérlettel játszottam el, ugye, hogy a bánya megtelt vízzel, és hogy vajon most hogy nézhet ki odalent. Az ott hagyott tárgyak, az ott hagyott gépek megkezdve a mászókáktól, a játszótér, a faházikók, a mindenféle, ezek mind lent maradtak, és hogy mi lehet lent ott jelenleg a bányában, és akkor, mint egy ilyenfajta eszköz, nagyon jól jött a mesterséges intelligencia, és akkor ezzel próbáltam referenciafotók alapján létrehozni egy ilyen sorozatot, hogy mondjam azt.
Az emberek rácsodálkoznak egy-egy ilyen alkotásra. Értik, hogy mit akarsz közölni ezek által?
A drón esetében ott egy kicsit konkrét a történet, tehát az nem egy megkrát, az én csak rögzítettem azt, ami adva van, viszont az AI esetében kamera nélküli képet készít. Az a pozitívum ennek a dolognak, hogy úgymond egyfajta ilyen hergelő gyakorlatként működik, akár nekünk alkotónak, vagy személy szerint nekem, vagy akár a nézőnek is, hogy ugye olyan szcenáriók, olyan helyzeteket képes generálni, amikkel mi személy szerint nem találkozhatunk, hát nem fogunk mi lemenni személy szerint az elárasztott bányába, inkább mint egyfajta ilyen, jé, ez tényleg így nézhet ki. azt a mindent, hogy erre nem is gondoltunk.
Nehéz volt az a része, hogy nem mindig egyszerre dolgoztatok, és nem mindig egyszerre voltatok a helyszíneken? Vagy éppen ez volt a könnyebbség is bizonyos fázisokban, hogy akkor én, ahogy adta lehetőség, én végeztem a dolgomat?
Inkább nehezebb. Ugye öten vagyunk a projektben, Emőkét és Zoltánt leszámítva mindannyian máshol élünk, és hogy ez a jó néhány száz kilométer különbség, az azért nehéz volt. Sejtettük, hogy ez ilyen lesz, azért az oroszlán részét mégiscsak Zoltán és Emőke vitte. Nekem Nagyváradról közel 300 kilométerről nem olyan egyszerű leutazni, de ennek ellenére nekem is sikerült megoldanom azt, hogy néhány alkalommal el tudjak jönni egy-egy hétre, és akkor besegítettem én is a terepmunka során. Távolságból is úgy, ahogy te tudtunk dolgozni, viszont ez mindenképp egy személyesebb jelenlétet követel meg.
Emőke, ennek lesz folytatása? Még valahol fogják látni ezeket az alkotásokat, vagy ez ilyen egyszeri alkalom volt itt Gyulak után?
Ez két nap volt, szombat-vasárnap. Mi ezt az egészet nem tudtuk volna létrehozni, hogyha nem nyerünk ehhez egy pályázatot, és először sikerült a Horizont Európa Tidal Arts nevezetű projektjében pályázni, és nyertünk is. Ez egy olyan Európai Uniós támogatási forma, ahol tudósok és művészek együtt dolgozását a vízzel kapcsolatos témában támogatnak. Gyakorlatilag 600 európai pályázat közül 20 került ki nyertesként, és ebbe a 20-ba kerültünk bele mi, és még Romániából egy projekt, akik a Dunadeltával dolgoztak, úgyhogy ez nekünk óriási megtiszteltetés volt, úgyhogy mindent megpróbáltunk akkor így kimaxolni, túl teljesíteni, hogy ebből a kis keretből azt is megcsinálni, ami nem is lett volna kötelező, mert hogy úgy gondoljuk, hogy igen, ezt folytatni szeretnénk. Most ez a támogatási forma ennyire futotta, és azért Gyulak után történt meg az első bemutató, mert hogy a Kiskükülőnél mi végigvettük az ipari tájsebeket is, és köztük a gyulakúti hőerőművet, és ugye ez is a víz energiáját használta annak idején, és a tűzoltóház, ahol a kiállítás elkészült, az is ugyanúgy a kommunizmus idején az 50-es években épült, és tűzoltó, ahhoz is víz kell, plusz ebben az egész víztelenségi só problémában a tűzoltók rengeteget segítettek a közösségeknek, tehát azért választottuk ezt a helyszínt, hogy tisztelegjünk ezek előtt, dolgok előtt, és tovább fogunk pályázni, és szeptemberben reméljük, hogy a Káposzta Fesztiválra el tudjuk vinni, és befogadnak bennünket, és kapunk valamilyen támogatást, hogy ott is bemutassuk ezt az egész projektet a parajdi közösségnek, meg hát az ottani interjú alanyaink, rengeteg fantasztikus emberrel beszéltünk, megérdemlik, és a többi faluba is el szeretnénk vinni, úgyhogy mindenképp lesz folytatása, sőt, hosszú távon szeretnénk dolgozni még együtt, még több ökológussal, régészekkel, antropológusokkal, néprajzosokkal, szeretnénk aztán nagyon hosszú távon a hőerőművel, az lesz a következő projektünk, dolgozni annak a történetével.
Elhangzott riportunk a Havatői Kópia Kollektíva Egyesület gyulakúti szabadtéri fotókiállításáról készült az alkotókkal. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel.
Szerető nélkül, aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál.
Te csajtál meg, nem én téged, csaljon meg a reménységed. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál,
csaltál és boldog vagy, ragadj oda, ahol most vagy. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál.
Megcsaltam én már százat is, megcsallak én tégedet is. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál.
Megcsaltam én már százat is, megcsallak én téged is, aludj babám.
mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. A széna tartóba, nem vártál még rózsám, ott itt van rajtóba.
Nincs széna, nincs szalma, nincs a széna tartóba, nem vártál meg rózsám, ott itt van rajtóba.
Lesz széna, lesz szalma, lesz a széna tartóba, várlak este rózsám, ott itt van rajtóba.
Lesz széna, lesz szalma, lesz a széna tartóba, várlak este rózsám, ott itt van rajtóba.
Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsókollak rózsám, ott itt van rajtóba.
Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsókollak rózsám, ott itt van rajtóba.
Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsókollak rózsám, ott itt van rajtóba. Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsókollak rózsám, ott itt van rajtóba.
Kovács Ágnes.
Ági néni, milyen az élet itt Sepsi Magyaroson? Ismeri a falut, ismeri az embereket?
Igen, ismerem. Mit mondjak? Már idős vagyok. Valamikor szép volt, jó volt, eszatartó volt. Most is jó, na, jó.
Ide hozták feleségül, honnan?
Papolcról.
Hát van egy futamodás Papolcig. Hát hogy ismerte meg a férjét?
Hát, mit is mondjak? Sors összehozott.
Tudott addig magyarosról, hogy hol van ez a kicsi falu?
Nem tudtam, nem tudtam.
Mennyit változott a falu képe?
52 év alatt sokat változott. Ez nem is régi magyaros, ez most egy új magyaros.
Nagyon sok a beköltöző.
Igen, nagyon sokan eltávoztak. Minden más lett. Egy páran vagyunk ilyen idősebbek, akik még vagyunk. Nagyon sok átváltozott, békötöztek, minden más.
Mennyire tartják a kapcsolatot önökkel? Vagy csak hétvégén vannak itt?
Sok jó ember jött be, tisztelet megadók. Mit mondjak? Jó, érezzük, de fiatalok. Van az ilyen öregekkel.
Honnan jönnek? Sepsiszentgyőrről? Brassóból? Mert mind a két város közel van.
Sepsiszentgyőrről is sokan végkötöztek, és Marosról is azt hiszem, és innen-onnan.
Említette ezt a pár idős szemét. Úgy összeülnek, még van ez a szokás, hogy ha van időm, akkor elmegyek, és megnézem, hogy mit csinál a társam?
Nem, igen. Ötön vagyunk körülbelül ilyen idősebbek. Ebben a faluban nagyon kevesen vagyunk, na, úgyhogy... Nem, igen.
És ezt a szép nagy udvart maga tartja karban?
Hát a gyermekekkel.
Ők is itt laknak?
Nem, Uzomba. Fiam, leányom.
Mivel telik egy napja? Gondolom, hogy főzni kell, állatoknak kell adni.
Igen, igen, igen. Hát nem sok van most már. Nyugdíjas vagyok. Egy kutyám, macskám, csukós, ennyi.
Itt üzlet van a faluban? Esetleg kenyérért el kell menni?
Van kenyér, de a kapumba hozzák, úgyhogy van üzlet.
Gondolom, hogy a gyerekek bevásárolnak, amikor igen, jönnek az anyuhoz.
Igen, igen, jönnek. Jó gyermekeim vannak.
Itt lakik a templomnak a szomszédságába, mondhatni. Igen. Tehát a templom a domb tetején van. Amikor még lehetett járni a templomba, mert most tudom, hogy a kántori lakon tartják az istentiszteletet. Mindig elment az istentiszteletre? Vagy azok érnek el legritkábban, akik legközelebb laknak a templomhoz?
Mit mondjak? Járok. No, mikor az időm engedte, voltam, járogattam.
Milyen gyakran megy ki a faluból? Vagy most már inkább szeret itthon ülni?
Most már nem igen járok, ha kivisznek, csak akkor gyermekek. Nincs buszjárat.
Pedig az út jó, akár lehetne. Vagy nincs, aki itt szállítsanak?
Milyen rossz út volt. Gyermekek hogy jártak iskolából? Nyakik sárosok voltak.
És ma hogy járnak?
Hát most már nincs is gyerek. Nincs iskola, nincs óvoda. Nagyon le vagyunk maradva.
Meg egy gyönyörű szép épülete van az iskolának, vele szemben ott a kultúrotthon, és akkor mire használják azt az épületet?
Még na, a fiatalság biztos összegyűs,
mondtam, valami nőszövetség, már megöregettem.
Kell mesélni a múltról? A gyerekek kérdezik, vagy az unokák kérdezik, hogy mama milyen volt itt 52 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt?
Van, mikor kérdezik, lehet, ha amit én elmesélek, még le is kocogják. Ó, hát az vajon igaz volt, nem volt igaz. Lehet, nem is hiszik el.
Van olyan dolog, amit visszahozna, ha lehetne? Valami hiányzik a régmúltból?
Az összetartozás volt, az biztos mindig. Olyan dolgok voltak, hogy együtt voltunk, úgy teljesténként mindig. Jó volt, no, annak idején jó volt, de most már nekem már letűnt az idő.
Amikor beléptünk, hallgatta a Marosvásárhelyi rádiót. Mindig hallgatja a rádiót?
Hallgatom, mindig.
A férje elvesztés előtt is hallgatták a rádiót.
Hát igen, pláne neki volt a törvények, a gazdaságot, ezt azt mindig hallgatta, na, hallgatta szegény.
Bosszantsuk valamivel, vagy inkább elszorakoztatjuk itt Ági nénit?
Nem bosszantam, körülvendék. Körülvendék, megismertem. Személyesen nagyon jó hangja van.
Mondjuk a magunkét, amíg lehet.
Hát mondjuk.
Az elmúlt 4,5 percben Kovács Ágnes, Sepsi Magyarosi háziasszony válaszolt kérdéseinkre. Most Kis Attila énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A kökény, ha megérik fekete, nem leszel kint balaszúti menyecske. Kár volna még engemet vérhez adni, rózsa helyett bimbót leszakítani. Sebes vizen sebesen megy a hajó, ne kérdezzék, hogy miért vagyok én szomorú, hogy ne lennék lánybarátim szomorú, fejemen a mennyasszonyi koszorú. Fa és engemet, férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek. Sír az anyám, sír a tac is engemet, férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek.
Mezei Erzsébetet hallgattuk, jövökeden itt a Gazdaéletben többek között Albert Bálint, fiatal csíkszentdomokosi állattenyésztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vibe Fesztiválról kezdődik az élő közvetítés, ezért elmarad a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Esztelnekről hallhatnak.
Az éjszaka elaludtam, de rosszat álmodottam. Kastelám, kis melóban, kárba bocsájtottam. Rám is becsültették ezt a sürkenek erdőt. Már ezt rám mikrofalván nem tartok szemet. A szeretőt udvarában van egy rezgő nyárfa. Alatta nem hajlik az ága, csipk is a levele, rajtam van a falu nyelve, mégis van a szeretőnek hozzám igaz szíve. Csipk is a levele, rajtam van a falu nyelve, mégis van a szeretőnek hozzám igaz szíve.
Fazakas István énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Juhász Ibolya énekel, majd Salamon Kálmánnal és népi zenekarával búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.